Köszöntjük a hallgatókat itt a Cserebogárban. Én Ila Ildikó vagyok. Szeretettel köszöntöm dr. Kovács Réka Rozália pszichológust, a Sapientia Erdély Magyar Tudomány Egyetem adjunktusát, akivel a hiszti lesz a témánk. Ennek különböző aspektusai, hogy mikor, milyen formában jelentkezik, és mikor, milyen előjellel, hogyha lehet így fogalmazni. Isten hozott, Réka, köszönöm, hogy itt vagy ismét.
Köszöntöm szeretettel a hallgatókat. Szervusz, Ildikó!
Kicsit körüljárjuk, hogy mi is a hiszti, mikor jelentkezik, mikor találkozunk vele először, és az évek során hogyan alakul, milyen formákat ölt, mikor jelentkezik esetleg egy felkiáltó jellel, hogy ez már nem az a hiszti, ami esetleg a figyelmet szeretné magára hívni, hanem itt valami más is van a dologban. Egy kicsit járjuk körbe, miféle hisztiket ismerünk mi.
Képzeld el, Ildikó, hogy nagyon nagy gondom van ezzel a szóval, és akkor, amikor javasoltad a témát, akkor azért nem mondtam, akarattal nem javasoltam, hogy cseréljük ki más szóra, mert hogy annyira benne van a hétköznapi beszédben és a hétköznapi gondolkodásban, hogy nagyon fontosnak gondolom azt, hogy erről beszéljünk.
Van egy pejoratív jelentése, mindig valami rosszat jelent, vagy mindig valami oda nem illő folyamat zajlik, amikor hisztiről beszélünk, holott egészen másképp is fogalmazhatnánk, neked ebben igazad van. De akkor nézzük meg, hogy mit értünk mi hiszti alatt, és tulajdonképpen mi történik, amikor a gyerek szerintünk hisztizik.
Igen, én is így látom, hogy a hiszti szó picit elkopott és módosult abban az értelemben, hogy negatív előjelet teszünk. Tehát, mint hogyha szándékosan rossz, vagy szándékosan a felnőttnek a zavarása, az idegesítése lenne a cél. Ez az egyik, másik pedig azért is nem szeretem, mert valahol bagatellizálja a helyzeteket. És szerintem, hogyha van a fejemben egy előítélet azzal kapcsolatosan, hogy amit látok, az csak rossz lehet, akkor ez meghatároz abban, hogy esetleg mi az, amit tehetek abban a helyzetben, így beszűkítem a saját lehetőségeket, és szinte biztos vagyok abban, hogyha ez a negatív előjel ott van a fejemben, akkor már nem tudok elég nyitottan, megértően, empatikusan viszonyulni a gyerekhez abban a helyzetben. És azért sem szeretem főként a gyerekek esetében, de később sem, mert különböző dolgoknak az összessége vagy keveredése. Nem olyan rég láttam egy kisgyereket, akit az édesanyja vitt haza az óvodából, vagy a napköziből, és nagyon úgymond hisztizett, tehát sírt, és látszott rajta, hogy annyira fáradt. És ebben az esetben azért milyen igazságtalan lenne a túlterhelt, a kifáradt kicsi gyermeket még megbélyegezni azzal, hogy miért hisztizel, és hogy mennyire fontosabb lenne inkább egy ilyen helyzethez empatikusan reagálni. És ugye említetted, hogy az akaratérvényesítés, de hát azért ez is fontos egy gyereknél, felnőttnél is, hogy tudjuk az akaratunkat érvényesíteni, de hogy azért fontos, amikor mondjuk kimondottan ez a cél, hogy a gyereknek az akarata érvényesüljön, és azért ez egy szülői feladat, hogy bizony nem minden esetben engedünk ennek az akaratnak. Most az jut eszembe hirtelen, hogy az én gyerekeim, ha engedném, biztos a desszerttel kezdenék az ebédet, de hát akkor így nem engedem, és igazán bármit tehetnek, nem fogok én azzal egyetérteni. Na de gyerekek esetében, tehát nem csak az akarat érvényesítés, hanem az előbb említettem, hogy ez a túlterhelődés, és például egy óvodai program, vagy ne adj Isten, egy napközis program után bizony a gyerek telítődik, kifárad a kicsi idegrendszere, lehet, hogy stresszt is él, tehát egész nap a szülőktől távol, ugye beilleszkedni abba a környezetbe, és szinte biztos, hogy ott van benne egy nagy feszültség, amivel nem tud mit kezdeni. És minél kisebb a gyerek, annál inkább igaz, hogy a feszültséggel ő nem nagyon tud mit kezdeni. Tehát ha megnézünk egy egy kisgyereket, egy kisbabát, ő nem tudja saját magát megnyugtatni, hanem a felnőtt kell fölvegye, ritmikusan jár vele, ütögeti a hátacskáját, tehát hogy a felnőtt nyugtatja meg, tehát a felnőtt segít neki ebben a frusztráció levezetésben, és ugyancsak azt mondanám, amit már többször mondtam, hogyha hisztiként gondolunk erre a helyzetre, erre az állapotra, akkor nem fogunk tudni megfelelő melegséggel, nyitottsággal, empátiával segíteni a gyereknek abban, hogy egy picit jobb legyen az élete.
Mégis azért vannak azok a helyzetek, amikor nem tudjuk a gyerek akaratát érvényre juttatni. Nem lehet egyszerűen, nem. Például egy bevásárló központban a gyerek mindent meg akar venni, vagy megkíván valami olyasmit, amivel a szülő nem ért egyet, nem veszünk most chipset, és akkor a gyerek nagyon elkezd hisztizni, veri magát a földhöz, és ott visítozik. A szülőnek is véges a türelme, vagy hogy mondjam, én magamból indulok ki, biztos, hogy el fog szakadni egy adott pillanatban a cérna. Ilyenkor hogyan érdemes viszonyulni, vagy oké, empatikus vagyok, vagy próbálok az lenni, de vannak körülmények, amikor ha a gyerek nem tudja megtanulni az indulatait kezelni, vagy én nem tudom rávezetni, vagy nem tudom, ez is biztos egy hosszabb folyamat, de hogy ezekben a helyzetekben mi a jó magatartásforma?
Szerintem az az első, és azért a legtöbb szülő ehhez ért, mert figyel a gyerekére, és ismeri a gyerekét, az, hogy megkülönböztetni, hogy hisztiről van-e szó abban az értelemben, hogy csak ugyan ezt szeretnie, hogy az akaratát érvényesíteni bármi áron, vagy egy valódi probléma van a helyzet mögött. Úgy tudjuk könnyen ezt megkülönböztetni, hogy hiszti esetén nagyjából, vagy részben a gyerek a viselkedését kontroll alatt tartja. Olyan aranyos volt egy alkalommal a kislányunk, keresett engem, és én éppen telefonon beszéltem. És ezt így utólag a férjem mesélte el, hogy ő távolról figyelte a helyzetet, hogy megvárta, hogy a telefonbeszélgetést fejezzem be, és utána kezdett nagyon-nagyon sírni, hogy neki nem tudom én hol mennyire fáj, és mennyire megütötte. Tehát nagyon aranyos, mert hogy nyilván ő azt akarta elérni, hogy én megsimogassam, megpuszíjam, vigasztaljam, tehát tulajdonképpen a törődés volt szüksége, és nem annyira fájt neki az, ahol megütötte. Tehát a viselkedését egy kicsit kontroll alatt tudja tartani a gyerek. És a másik, amit lehet néha még látni, hogy így figyeli, így félszemmel figyeli azt, hogy a felnőttek hogyan reagálnak arra a helyzetre. És persze, hogyha olyan, például ugye bevásárló központban egy játékot szeretne megkapni, és hogyha hirtelen megkapja, vagy hirtelen enged a szülő, akkor azon megnyugszik. Hát innen akkor lehet erre gondolni, hogy itt az akaratérvényesítés volt a lényeg. És ezzel ellentétben, amikor valamilyen komoly probléma van mögötte, akkor nincs a helyzet fölött kontrollja, tehát például a sírását nem tudja leállítani, nem tud megnyugodni, és akkor is tovább sír vagy nyugtalan, hogyha például valamit ígérünk neki. De azért csak arra biztatnám a szülőtársakat, hogy az úgynevezett hiszti mögött is a gyerek részéről egy valós igény ilyen formán válik láthatóvá. Tehát én azért ezekre a helyzetekre sem legyintenék csak úgy, hanem akkor próbálnám megfejteni, hogy jó, akkor most itt ez van, hogy akkor főthöz verte magát, vagy nagyon impulzívan reagál, de vajon mi lehet a mögöttes indok, ami kevésbé látszik, kevésbé egyértelmű számomra is. És ilyenkor van az, hogy ezt annyira nehéz sokszor megfejteni, mert ugye a szülő is, ahogy említetted, benne van a helyzetben, és elveszít a türelmét, és akkor ilyenkor jöhet például az szóba, hogy egy szakemberrel átbeszélem azt, hogy vajon mi lehet. ez mögött, miért ilyen impulzív ez a gyerek, miért ennyire sírós ez a gyerek, miért követelőzik ennyire, vajon hol él meg más területen valamilyen hiányt, és akkor itt jöhet az, hogy lehet az egész mögött az van, hogy kis testvére született, vagy a szülők közötti konfliktust érzékelő, amiről nem lehet beszélni, szóval, hogy lehet valamilyen rejtett mögöttes oka a tüneteknek, és hogy hogyan jó reagálni, mert ugye ez a fő kérdés, hogy hogyan reagáljon a szülő. Én azt gondolom, hogy minél inkább, minél kisebb a gyerek, annál inkább igaz, de a nagyobb gyerek esetében is igaz, hogy az nem jó reakció, hogyha magára hagyjuk a gyereket abban a helyzetben. Például elküldjük, beküldjük a szobába, elmegyünk onnan, de azért itt is vannak helyzetek, tehát most azért itt szülőként azt mondom, hogyha abban a helyzetben azt érzem, hogyha én most itt maradok, annyira fáradt vagyok, annyira kimerült vagyok, annyira én sem bírok ezzel a helyzettel, akkor lehet, hogy például megütném a gyereket. A legfontosabb, amit szerintem ilyenkor nehéz megvalósítani, főként, hogyha egy nyilvános helyen vagyunk a gyerekkel, hogy nyugodtnak maradni. Ez annyira fontos egyrészt, hogy nyugodtnak maradni, és hogy jelen maradni. Tehát semmiképpen ne hagyjam ott a gyereket, ne fenyegetőzzek, hogy anya elmegy, vagy ne kezdem érzelmileg zsarolni, hogy nem szeretlek. Tehát azt gondolom, hogy ezekkel csak ártunk. A másik, ami még fontos lehet, hogy ilyenkor nem érdemes a gyereknek magyarázni, hogy érvelni, vagy egyszerűen nem szabad szerintem sokat beszélni, hanem minél kevesebbet, minél érthetőbben, közelhajolva, minél lassabban, és igazából ilyenkor a gyerekek sokszor nem is hallanak, nem is értik, amit mondunk, hanem talán a közelségünk, vagy a biztonság, amit esetleg átadhatunk nekik, az lehet az, ami őket megnyugtatja. Biztos vagyok abban, hogy az ellenkezőjét látják rajtunk, felnőtteken, hogy mi is türelmetlenek leszünk, kezdünk kiabálni, akkor ők még inkább zaklatottak lesznek. És szerintem ami nagyon fontos, hogy a gyerek érezze azt, hogy próbálom megérteni. Tehát még akkor is, hogyha hirtelen nem tudom megérteni, lehet, hogy dühös is vagyok rá, de hogyha ezt át tudnám adni, hogy én itt akarok lenni veled, szeretnélek megérteni, és az, amit semmiképpen ne tegyünk, és szerintem ilyenkor gyakran előfordul az, hogy a gyereket megszégyenítik. Ilyeneket mondanak, hogy itatod az egereket, vagy nem szégyeled magad, hogy ekkora nagy gyerek ilyen cirkuszt csinál, vagy szóval, hogy szerintem az nagyon káros, és nagyon teljes mértékben haszontalan, és az egész helyzetet még mélyebbre nyomja. Tehát, hogy az lenne a cél, hogy valahogy a kiváltókot megoldani, ha a gyerek fáradt, akkor minél hamarabb próbáljunk abban segíteni neki, hogy tudjon pihenni, tudjon kikapcsolódni. Ha éhes, akkor abban, hogy egyen, tehát hogy az okot valahogy megoldani, hogy végül, hogy a gyerek meg tudjon nyugodni. És ugye, hogyha az akarat érvényesítés, tehát a gyerekek sokszor úgymond a szülők, próbára teszik ebből a szempontból. Egy serdülőnek, egy kamaszgyermeknek kimondottan ez a dolga, hogy a határokat átlépni, feszegetni. Szerintem ilyenkor nagyon fontos adott helyzetben tartani a határt. Nagyon nehéz, de hogy határozottan, és persze ilyenkor, ami szerintem egy sokszor lehetetlen, de hogy annyira fontos, hogy kedvesen, egyértelműen elmondani, hogy nem eszed meg a desszertet most, csak ebéd után. Ilyenkor az segít, hogyha a gyereknek adunk választási lehetőséget. Tehát most például arra gondolok, hogy nem azt mondom, hogy nem veszel ma szoknyát, vagy tehát, hogy teljes tiltás, hanem választási lehetőséget adok neki, hogy ezt a kék nadrágot szeretnéd fölvenni, vagy a zöldet. Tehát, hogyha van némi választási lehetősége a gyereknek abban a helyzetben, akkor ugye hozza ez a kontroll érzetét, és bizony ez így fontos lehet. Amikor már megnyugodott, és mi is felnőttként, szülőként megnyugodtunk, akkor lehet erről beszélni röviden, akár egy picit értelmezni, hogy az, ami akkor történt, hogy az milyen érzésekről szólhatott. Most gondoljunk bele, hogy ez a gyereknek, hogy mennyire fontos, hogy van egy érzés, amit elárasztja, lehet, hogy megszégyenült, de mindenképpen azt érezte, hogy nincsen kontrollja saját maga fölött, a kis élete fölött, a helyzete fölött, és hogy mennyire fontos, hogy utólag megnevezni, szavakkal ellátni az egyes helyzeteket, az egyes érzéseket, és akkor így fogja a gyerek például az érzelmi intelligenciának ezt az aspektusát elsajátítani, hogy egyrészt ugye az érzelmeket ki lehet fejezni, mert van nevük, és akkor így ezáltal a kontrollunk alatt vannak. És a másik, amiről még beszélhetünk ilyenkor, de ez akkor, amikor már mindenki nyugodt, hogy esetleg hasonló helyzetben mit lehetne másképpen, jó, kívánod azt az édességet, de akkor ezt hogy lehetne, hogy megvesszük, késleltetjük, nem tudom én, később eszed meg, szóval, hogy ugye ekkor lehetne az egészet keretbe helyezni, és úgymond tanulni a helyzetből.
Hogy látod te, a szülők mennyire vannak a helyzet magaslatán ilyen szituációkban, hogy tudjuk-e mindezt felnőttként, hogy hogyan lehet nyugodt maradni, hogyan kell ezekben a helyzetekben viselkedni, mert én azt tapasztalom, hogy nagyon sok szülő ilyenkor ugyanúgy kontrollt vesztett állapotba kerül, mint a gyerek, és valahogy nem tud helyesen reagálni. Mint hogyha megnyomnának egy gombot, és az összes tudása, amit ő elméletileg nagyon jól ismer, hogy mit kellene tenni, köddé válik, és jönnek a beidegződések gyakorlatilag. Tehát azok a viselkedésformák, vagy azok a reakciók, amiket szinte nem is tud kontrollálni a felnőtt. Nem lehet, hogy ez is egy ilyen ördögi kör, hogy ahogyan ő gyerekkorában választ kapott az ilyen helyzeteire, hogy ugyan ezeket a válaszokat adja is a gyerek helyzetére? Tehát nem lehet, hogy ez egy ördögi kör, amiben benne tudunk ragadni?
Ahogy hallgattalak, Ildikó, pontosan erre gondoltam, hogy valószínű, hogy nem valószínű, hát biztos, hogy a saját megélt tapasztalataink ezekben a helyzetekben hatnak. Hát persze, az ott van bennünk többnyire tudattalanul, hogy hasonló helyzetekben hogyan viszonyultak hozzánk a felnőttek, és miket éltünk át. És ez sem véletlen szerintem, hogy a felnőttek közül sokan ebben a helyzetben, főként, hogyha nyilvánosan történik, akkor megszégyenülnek, és egyfajta kontrollvesztést élnek át. Csak azt kell mondanunk, hogy a felnőtt volt gyerek, a gyerek még nem volt felnőtt, tehát csak a felnőttnek kellene valamilyen úton, módon megtanulni, a kontroll gyakorolni, megtanulni végső soron kezelni az érzéseit, mert hogyha ilyenkor a felnőtt dühbe gurul, megszidja a gyereket, megszégyeníti a gyereket, tanástalanná válik, megszégyenül, elkeseredik, akkor valahol lehet arra gondolni, hogy igaz, lehet, hogy 30 éves, 40 vagy akárhány éves, de még nem tanulta meg az érzéseit kezelni, és hogy valahol ez lenne a végső cél, hogy nem az, hogy a gyerek úgymond ne hisztizzen, tehát hogy ne fejezze ki az érzéseit ebben az értelemben, hanem hogy igen, kifejezzük az érzéseinket, nagyon fontos kifejezni az érzéseinket, de legalább ennyire fontos, hogy ezeket megtanulni, kezelni, kontroll alatt tartani, és egy kisgyerek ezt nem tudja saját magától megtanulni, tehát egy ilyen helyzetben, ahogy mi felnőttek viszonyulunk, az bizony minta bevésődik, példaként bevésődik a gyerek, mintaként fogja követni. Tehát ezt nem tudjuk megkerülni, és hogy ez lenne a cél bizony, hogy mi megtanítsuk a saját példánkon keresztül arra a gyerekeinket, hogy lehet az érzelmeket szabályozni.
Nagyon sok helyről hallottam például ilyen szituációkban, a kívülállók mondják, hogy na, ha az én gyerekem lenne, én megtanítanám, vagy megnevelném, vagy hát milyen viselkedés ez, hogy nevelik ezek a szülők ezt a gyermeket. És hogy jön egyfajta külső nyomás, amiben ugyanolyan megszégyenülten áll a felnőtt, mint a gyerek adott esetben, Mit gondolsz, lehet ez nevelés kérdése? Vagy maradjunk annál, amit az előbb elmondták, a felnőtt tulajdonképpen a példájával neveli a gyereket, hogy ahogyan ő uralkodik az érzelmein, egy idő után ugyanúgy a gyerek is fog tudni uralkodni az érzésein, csak hogy ki kell várni.
Most azon gondolkodom, hogy azért ez mennyire gyakori, hogy egy ilyen helyzetben egy teljesen kívülálló, aki nem tud semmit, sem a gyerekről, sem a felnőttről, sem a helyzetről, beleszól, és hogy ez a beszólás, hát ez sokszor megszégyenítő, és most arra gondolok, hogy ha ő igazán segíteni akar, akkor tulajdonképpen az ő reakciója is minta, úgy a gyerek, mint a helyzetben érintett felnőtt számára. Szóval, hogy szerintem ilyenkor az lenne jó hozzáállás, hogyha valaki oda megy, esetleg megkérdezi, hogy kedvesem, hogy segíthetek valamit, és akkor lehet, hogy nem, tehát ő biztosan nem fogja tudni megnyugtatni a gyereket, és hogyha ő még a felnőttet számon kérje a helyzetért, amiért valószínűleg amúgy is nagyon rosszul érzi magát, vagy megszégyeníti, akkor ezzel összességében a gyerek és a felnőtt helyzetén sokat ront, tehát még rátesz egy lapáttal, úgyhogy hát nem ez a megoldás, és hogy ilyenkor kedvesen valaki oda megy és megkérdezi, hogy valamit segíthet-e, mert például hát, hogyha annyira öntudatos a felnőtt, és annyira ismeri saját magát és a saját érzelmeit, hogyha például abban a helyzetben van, hogy a határán van annak, hogy például a gyereket megüsse, vagy megráncigálja, mert ő is fáradt, mert nem tudom én, neki is elég volt a napi teher, vagy bármi, akkor lehet, hogy egy idegennek a kedves közbelépése pár percig segíthet a helyzeten. De hogy ennyit tehetünk szerintem kívülállóként, hogy megkérdezzük, hogy esetleg valamit segíthetünk-e.
Amikor az én lányom pici volt, egészen váratlanul voltak olyan reakciói, amivel nem tudtam mit kezdeni. Például leesett, megütötte magát, olyan nagyon elkezdett sírni, hogy nem vett levegőt és elájult. És ezt többször megismételte, amíg egy gyerekorvos azt mondta, hogy nagyon erős az akarata, és annyira dühös amiatt, ami történt, hogy egyszerűen nem tud túl lenni olyan könnyen, mint ahogy a más gyerek esetleg kicsit sírdogál, a szülő megsimogatja. Ő ájulásig sírt, és nem vett levegőt. Nagyon megijesztett ez a dolog, de a gyerekorvos praktikus tanácsokkal látott el, hogy ilyen helyzetben mit csináljak, hogy apró pici levegőket fújjak a gyerek arcába, vagy menjünk oda, ahol hideg víz van, és finoman mossam meg az arcát. Tehát nyilván maradjak nyugodt, amennyire lehet abban a helyzetben, pedig én is azt éreztem sokszor, hogy elájulok, amikor látom, hogy a gyerekem milyen állapotban van, de hogy vannak ilyen praktikus hatások. Te tudsz adni egy-két tanácsot, hogy esetleg abban a helyzetben, amikor a gyerek tényleg nem tud megnyugodni?
Kell próbálkozzunk szerintem, hogy hát kifejezünk irányába egy érzést, hogy megértem, hogy most ebben a helyzetben nagyon szenvedsz, vagy nagyon fáj, vagy nagyon kívánod a csokit. Tehát egy ilyen érzés, de azt is tapasztalom, hogy fontos az empátia, de legalább annyira a határ is, hogy például azt mondom, hogy na jó, akkor most már sírtál, megértettük, akkor most már abba lehet hagyni. Tehát, hogy próbálok egy határt szabni, és persze ott vagyok, és mondom, hogy segítek, amiben tudok, tehát gyere, mossuk le, stb. Hogyha ez történik, amiről te is beszéltél, akkor ugye annyira erős az érzelmi reakció, hogy akár elsápad a gyerek, vagy elgyengül, vagy úgy hívják ezt, hogy indulati ájulás, amikor így valaki elájul. Egyszerűen arról van szó, hogy annyira nem tud a sírástól levegőt venni, hogy kialakul egyfajta oxigénhiány, és akkor ilyenkor elkékül vagy elsápad, és akkor nagyon rövid időre veszíti el az eszméletét, és ez sokszor, tehát nem veszélyes, hanem utána mondtad, hogy mit javasolt a gyerekorvos, tehát hogy például finoman megmosod az arcát, és akkor ez általában hamar rendeződik. De nyilván fontos azért kizárni ilyenkor mindig azt, hogy nincs-e valamilyen valós ok az egész mögött, most így nem tudom én, szívritmus zavar, vagy epilepszia, vagy valamilyen valós ok, de valószínűleg ezt is kizártátok, vagy a gyerekorvos ezt megállapította, hogy akkor nincsen mögötte ilyen ok. De az indulati ájulásnál, tehát ugye egyrészt, hogy rövidebb ideig tart, nincsenek például ilyen furcsább rángások, hamar magához tér, tehát persze ezzel együtt, mind ahogy ti is tettétek, tehát orvoshoz kell fordulni, és ezt ki kell vizsgálni, hogy igazából mi van mögötte, de függetlenül attól, hogy indulati ájulásról van-e szó, vagy más jellegű, ugyanaz ugye, hogy biztonságos helyre tenni, hogy oldalra fordítani, mellette maradni, tehát ezek nagyon fontosak, hogy ne adni, enni, inni, tehát úgy, mint bármilyen más ájulás esetén, és az a jó hír, hogy csak ugyan legtöbbször, amikor a gyerek megtanulja az akaratát érvényesíteni, mederbe terelni, mert azért ez nagyon fontos, hogy nehogy aztán az akaratát áthúzzuk, hanem hogy ő megtanulja mederben tartani, kialakul egyfajta kontrollérzet a saját kis élettel, a saját kis dolgai fölött. Például a rutin, a rendszer ebben sokat segíthet, hogy a gyerek a saját életében megélhet egy egyensúlyt, egy biztonságot, ismétlődnek a dolgok, és ez mind segíthet abban, hogy ez rendeződjön.
Réka, nagyon-nagyon szépen köszönöm. Maradjunk annyiban, hogy az indulatkezelési problémákról akkor jövő héten beszélgetünk, kitérhetünk arra is, hogy melyek azok a felkiáltó jelek, amikkel érdemes szakemberhez fordulni. Köszönöm, hogy itt voltál.
Én is köszönöm, hogy itt lehettem.
Kedves hallgatók, jövő héten visszavárjuk Önöket a Cserebogárban, addig is, ha tehetik, maradjanak a Marosvásárhelyi Rádióval. Én Ila Ildikó vagyok, minden jót!